Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Turizmus Café legfrissebb nyári adása. Három vendégem van a stúdióban, a Petrányi családot, a család nagy részét látjuk most vendégül, Petrányi Piroska, a férje Petrányi István és Petrányi Zoltán a fiú. Botond most igazoltan van távol, ő az unoka. De hát azt hiszem, hogy a három vendéggel is ki fogjuk tölteni ezt a műsoridőt hasznosan. Ez egy nagyon izgalmas történet, nagyon sok szó esik majd a szerelemről benne, azt hiszem, hogy a Balatonnal kapcsolatban, a gasztronómiával kapcsolatban, a borászattal kapcsolatban. Nagyon fontos persze az autós vonal, meg a vállalkozás szeretete, meg a csinyát, bínyát, hogy hogyan lehet egy vállalkozásnak jól vinni, akár a 70-es években, 73, ugye István, 73, vagy akár most 2025-ben, akár Ferihegyen, akár Csopakon, mindjárt jutunk majd a vendéglátási gasztronómiák, de egy pici, nagyon rövid történet, jó, 73, akik még emlékeznek rá. Igen. Hogy indult ez autó, alkatrész, kereskedés, óriási siker volt, hát, Petrányi Ford.
Igen, ebbe az időbe indult szinte az autózás, ami alatt értem a Skodákat, a Ladákat, Trabantot, Warburgot, és ez hát egyre jobban terjedt, és amikor úgy 23 éves koromban úgy el kellett döntenem, hogy merre induljak, nekem autóvillamossági műszerész a végzettségem. Valahogy nagyon-nagyon tetszett az, hogy eljártam a Jász utcába egy régi öreg autóalkatrész kereskedőhöz, és ott minden alkatrész, minden millió fiókba, minden volt. Hát én mondtam édesanyámnak, meg a édesapámnak, hogy ez szeretnék lenni. De ez egy zárolt ipar volt az időben, nem tudjuk, hogy mi okból, de hát nagyon nehéz volt megszerezni. Családnak volt a Kerepesi úton egy kis háza, egy garázzsal, és édesanyám kiárta az engedélyt. És akkor abban a kis garázsban saját magam gyártottam a polcokat, állványokat, egyebeket, és hát elindultunk egy olyanba, ami aránylag ismeretlen volt számunkra, de egy pár régi kereskedő nagyon szívesen befogadott és segített. És mivel a Skoda Service közelségében voltunk, így hát a Skoda volt a fő téma, erre úgy ráéreztünk, és egyre több Skoda alkatrészt forgalmaztunk, nagyon-nagyon sokat gyártattunk. Volt például abban az időben a két évenkénti fékcsőcsere, és hát nagyon sok autó állt, mert nem volt fékcső az állami szinten.
Várta a fékcsövet.
Igen. Mi meg be tudtuk hozni a nyersanyagot, a csövet külföldről, és ráállítottunk egy-két iparost, aki hát préselte hivatalosan gyári engedélye mindennel. Hát az olyan bomba üzlet volt, hogy Debrecentől Győrig hozzánk jött és Skoda fékcsőjét. És hát sok ilyen apróság volt, ami úgy hozta feljebb az üzletet. Abszolút családi vállalkozásba indultunk, mert 73-ban jött a Piroska.
Jöttem az életébe.
Na jó, nyugodtan, amíg összeszedjük a gondolatokat, és de nem baj, ha az ember elérzékeny úgy szerintem. Igen. Ilyenkor. Mert azért mondtam, mert szerelem szóba fog kerülni. Csak most ugorjunk egy nagyot 73-tól, hogy most a Petrányi autós lába, az hol tart? Csak felsorolás szeres, de most mondja el a fület, hogy most hol tart, mi van benne, és hol tart a cég, a családi vállalkozás?
Hát 6 cégünk van, ami ugye a közlekedés vagy autózás igazából mobilitással foglalkozik, vagy ennek a kereskedelmével, tehát továbbra is ugye a Petrányi Autó Kft. Az anyacég. Én ezt úgy szoktuk hívni, hogy ez egy ilyen inkubátorként működik, kipróbálunk mindig adott üzletlábakat, és onnantól kezdve, hogyha ez már megáll a saját lábán, akkor ezt egy külön Kft-be szervezzük, tehát hogy ezeken keresztül tudunk egy picit így belelógni a turizmusba, ami ugye a fő témája a műsornak. Ami jelenleg 3 cégünk van, ami a reptérrel együttműködik. Van egy cégünk, ami a reptéren a security zónán, a kerítésen belül van. Ő mindenféle reptéri eszköz kiszolgálása hozzánk tartozik. Ez egy nagyon nagy felelősséggel működő cég, hiszen hogyha nem tudunk egy jégmentesítőgépet, vagy egy bármilyen...
Akkor nincs repülés.
Akkor nincs repülés, akkor nem tudják a repülőket leszedni a levegőből, hiszen jegesek a leszállópályák, és ez nem megoldható. Tehát, hogy adott időszakokban nekünk 24 órában kell ott teljesítenünk. Tehát ez mondhatom, hogy ez egy nagyon magas biztonsági besorolású terület, ezt nekünk nagyon fegyelmezetten, ez egy félkatonai szervezet, de nagyon jó csapatunk van rá, aki ezt nagyon magas minőségben tudja teljesíteni. Most már több mint 12 éve végezzük ezt a feladatot, és vannak még bérautós érdekeltségeink, ezekbe a lábakba mi bevonunk akár olyan külső szakembereket, ami nem 100%-ban a mi tulajdonunk, de ők ezeknek a területeknek a specialistái. Itt is saját reptéri lábbal, és van még közlekedési lábunk is, amiben együtt tudunk működni a reptérrel.
De a turizmusba való átlógás, ez egy nagyon szép történet, és de azért a csopaki bázis, meg a csopaki szerelem, a pincészet, a borterasz, a bisztró, a kincsesbolt, az aztán tényleg belelóg a turizmusba. Hogy sikerült elterelni a Balaton felé arra, hogy ezt az egész autós vonalat, aminek a Ferének a harmadát sem tudta szegény végigmondani, ezt felcserélje, vagy átadja, és felcserélje egy egész más szektorra?
Hát Zoltán az iskolai elvégzése után egyből már közben is a cégben dolgozott, és nagyon önálló volt, tehát nagyon jól csinálta teljesen úgy, ahogy mi előtte, csak még magasabb színvonalon, és amikor ő végzett, akkor azt mondta, hogy ő csinálna a céget, maradna itt, de csak akkor, hogyha egy önálló kereskedést üzemeltethet, így lett az Üllői út. És ahogy egyre önállóbb volt, egyre több mindent már ő csinált, és már nem volt ránk szükség, akkor mi kerestük azt a kis mellékutat, aminél mi is tudunk majd dolgozni, nem tudunk munkanélkül meglenni, tehát valahol ez nekünk mindig egy lételemünk, hogy valamit alkotni kell és csinálni kell, és akkor kezdtük mi el a Balatonnál, úgy szép lassanként, ilyen 98 körül találtuk meg a területet, hogy hol.
Beleszerettetek a naplementébe?
Azon a igen, kis igen, tehát mi Balatoniak igen. voltunk, és nagy Balaton szerelmesek voltunk, csak már azt a zsufoltságot nem akartuk, és akkor így felmentünk a hegyoldalba. És akkor kezdtük el. Tulajdonképpen a pincészettel, szőlészettel kezdődött, és azt az István nagyon imádta, és szerette, és nagyon jól csinálta.
Kezdetben csak minden autóvásárlónak akartatok egy-egy üveg bor, legyen saját kis borunk, és akkor aki autót vesz, az kap. Tehát egy picit ehhez nagyobb lett a zakó, csak egy mondatot szerettem volna még visszamenni ez a sokféleséghez, hogy titeket tanítani kéne akkor, hogy hogy adtátok át a stafétabotot. Ez az elmúlt két percben, hogy ezt lefestetted, ez valami csodálatos, és vállalkozások tízezrei, százezrei küzdenek azzal Magyarországon, hogy hogy adjam át a következő generációnak úgy, hogy az elegáns legyen, sikeres legyen, ne menjen szét a család. Tehát csak azért mondom, erre most nem, valószínűleg nem erről szól a műsor, de ez azért fontosnak tartottam ezt meg.
Sok meghívásunk van ebben a témában.
Ugye? Tehát azért
igen, hogyan tud jól működni, és nyilván hát ezt folytatni is kell.
Na hát igen, és majd erre lesz a következő.
Ez egy nagy bizalom, ami köztünk van, tehát mi mindig megbeszéltünk gyerekkorától mindent, és az embernek tudni kell azt, hogy az a gyereket túl terheli, vagy nem terheli túl, és mire képes, meg mire vágyik, és szerintem ez a Zoltánnál annyira kézenfekvő volt, hogy ő egyedül már tudja, és mi a bizalom abszolút megvolt.
10 éves korában már benn volt az autóalkatrész üzletben, és a szerelőknek vitte ki a fékbetétet. Csak annyit mondtam, hogy 8 darab Trabant duplex, vagy Trabant simplex, és tudta, hogy melyik a duplex. És hát lassan így nőtt bele az autószakmába, meg abba, hogy hát sikert is lehet ebbe elérni.
Jó, szóval ez a hajó, ez sinem volt, ez képzavar, de majd a kék szalag szóba kerül még egyébként, mert hogy összes is vagy, és szurkolunk. Szóval ez rendben volt, akkor kell unatkoztatok, imádtátok a Balatont, és akkor legyen csopak, legyen egy kis szőlő, legyen egy kis bor, aztán lett egy kis vendéglátás, és sok minden más, ugye?
Hát előtte még 78 óta csopakú üdülőtelepén volt egy kis náthetős házunk, és nagyon nagy volt a ricsaj. Egyre nagyobb volt a szomszédokban a buli, a másik oldalon varburgot szereltek, aláfüstöltek. Az egyiknél reggel 6-kor a Szokorrádió, Petőfi opera slágerek jöttek, és Hát egyre nem tudtunk pihenni. Mi mindig úgy mondtunk, hogy a budapesti húsdarálóból lejövünk Csopakra pihenni, és ez kevésbé sikerült, és akkor döntöttünk úgy, hogy valahova följe van a zöldbe, külterület felé, és így találtunk rá a csopaki birtokra, ahol tényleg abban az időben csak nyulak, fácánok, őzek voltak, meg egy kis régi TS-szőlő, amit hát folyamatosan kezdtünk átalakítani a mostani modern sortávolságra, tőtávolságokra, sorba vágtuk ki, és hát egyre több rizlinget telepítettünk, mert Csopak azért a rizling hazája. Aztán jött a többi fajta, most már olyan 8 féle borral foglalkozunk, és ez egy folyamatos fejlődés.
A fejlődés is iszonyú tudatos, ugye? Mert pontosan tudtátok, és ezt mind a hármatoknak mondom, hogy beszélgettünk már, hogy pontosan tudtátok, hogy hol van az a lehetősége Csopaknak, a Balatonnak, ugye a borok tekintetében, ahol előre lehet menni a külsőpár. Ugye ez valahogy igen, így lehetett, igen, ugye, akár igen. Fajta választásban is.
Igen.
Igen, mi a fehér borokkal kezdve, fehér szőlővel kezdtük, de aztán rájöttünk arra, hogy azért a vörösre nekünk a repertoárba kell, és akkor lett a Syrah ültetve, a Cabernet Sauvignon, most a Malbec, tehát valahogy azért mindig próbálunk úgy előre gondolkodni, hogy mit szeret az a környék.
Meg hát mit szeret a közönség is?
A közönség is, de az, hogy mit bír el, mert magában az, hogy jön az egyre nagyobb meleg, azért az...
Igen.
Az sajnos befolyásolja.
A vörösbor is érdekes volt, mert a régi rendszerben kijelölték az országnak bizonyos pontjait fehérborosra, ilyen volt mondjuk a Balaton felvidék, Eger, Sopron, Szekszárd, vörösboros területek voltak, és a régi faluban lévő öregekkel beszélgetések során itt nagyon jó vörösborok voltak, és mesélték, hogy még a régi bécsi vendéglősöknek a tárószekerei is ide jártak kiváló vörösboré. Hát mondom, sok minden változhat, a talaj az kevésbé. És akkor ültetünk elsőnek Cabernet Sauvignont, az volt a legkorábbi ültetvényünk, és egy siker dolog volt, mert elég sok versenyt nyertünk abban a Cabernet Sauvignonnal, aztán később rájöttünk, hogy a Cabernet a legkésőbb érő szőlőfajta, és nem mindig tudott beérni, így mindig amikor nem érett be, akkor a rozéba került, és ezt úgy sajnáltam, aztán átoltottuk a mostani időkben Malbecra. Még korábban volt Syránk, és kerestem azt a fajtát, ami nagyjából egy időbe érik, egyszerre lehet szüretelni, feldolgozni, úgyhogy most két különlegességünk is van, hogy a Syrah nagyon nagy sláger, Ausztriában van egy AVC, Ausztria Wine Challenge, 1300 borász indul a világból, és 22 és 23-ban ezüstérmet nyert a Syránk. Kis Csopak.
Szóval ez a szerelem azért nagyon, nagyon bejött az Istennek, ez a bor meg a szőlő, mert erről aztán hetekig tudsz ilyen szerelemmel mesélni, de hol volt az a pillanat, amikor azt mondtátok, hogy oké, most már nem csak magunknak, és nem csak az autóvásárlóinak kap egy petrányi bort, hanem menjünk tovább, és hogyan jön a vendéglátás?
Hát a borok nagyon önálló életet kezdtek élni.
Versenyeket.
Igen, tehát versenyeket ízlet, nyertek, nyilván. És úgy éreztük, hogy ezt sokkal több figyelmet igényel, és én a parton lent Csopakon, a strandnál egy kis üzletet kibéreltem, ami egy ilyen kis borbárszerű, de aztán igazából egy kincsesbolt lett a neve, mert hogy én nagyon szeretem a kézműves dolgokat, az eredeti olyanokat, amiket tényleg itt készítenek, és akkor jöttek a kézműves sajtók, tehát egy olyan kis borbár lett, ahol úgy lehet leülni, iszogatni, valamit megenni, egy jó kávét meginni. Így indult nálam a vendéglátás. És aztán utána ezek a törzs vendégek, akik ott voltak, mindig mondták, hogy hagyj jöjjenek fel egy borkostolóra, miért nem tudunk ott fenn. Na hát akkor csináltunk egy borkostolótermet, aztán azt kibővítettük.
Tehát a vendégek, barátok, kuncsartok kitaposták ezt.
Pontosan, tehát mi mindig azt nézzük, hogy mire van igény, mit szeretnének, és hát nem álltunk ellen. És aztán végül is először egy szakács, aztán két szakács, és most éppen 7 szakács van már a borteraszon, és hát egyre kibővítettük az éttermi vendégteret is, mi egész évben nyitva vagyunk.
Igen, ti híve jöttök a 4 évszaknak.
Igen, és tudjuk azt, hogy sokan megmosolyognak, hogy ugyan már mit erősködtök ezzel, de muszáj. Tehát ha valaki lejön Balatonra télen, akkor azt találjon egy olyan helyet, ahol meleg cserépkája mellett
ezt mondják
tud ebédelni.
A vendéglátósok, hogy igen, de nincs vendég, akkor nem nyitok ki, és én azt mondom, hogy ha meg a vendég ott van, és üres minden, akkor soha többet oda nem fog, mert ez nagyon nehéz. Igen. Ez sokkal nehezebb üzlet, ez a második életük a kedves szülőknek, mint az autó, nem? Igen. Sokkal kitettebb vendéglátás, természetfüggő, igen, ízlésfüggő.
Azt szoktam mondani, hogy a vendéglátásban meg a borászatban ugye az a legbonyolultabb, hogy itt az alapanyagot is te állítod elő a legtöbb esetben, abból kell ugye vagy bort, vagy kész ételt csinálni valamilyen minőségben, meg ízlésben, és ugye ezt a kész terméket viszont neked kell marketingelned, neked kell utána értékesítened. Tehát mindez mondjuk egy bármilyen autós franchise-ban, ahol ugye a gyárak lefejlesztenek, előre piackutatással tudjuk, hogy ki a célközönség, kinek számára készülnek ezek a termékek, azt csak értékesítenünk kell valamennyi marketinggel, de valójában a munkának a java része az el van végezve.
Meg hát kevésbé romlik meg.
Kevésbé romlik meg. Itt pedig kell találni. Én a vendéglátást és a borászatot ilyen szempontból a legösszetettebb üzleti területnek gondolom, hiszen az alapanyagtól egészen a késztermékig és a vásárlóig nekünk kell ugye a teljes folyamatot ellátni, és ez gazdaságilag ez nem egyszerű.
Minden számok embere is, vagy sőt, igen. De azért az autópiac csak egy mondat, mert most nem egy autós műsor, de az autópiac is azért most nagyon komoly viharokon megy át, ugye? Tehát megmondani most, hogy igen, mi történt, nehéz.
Mi bírjuk, én néhány éve már rohangászok Kínába, hogy látom, hogy itt óriási átalakulás van. Én otthon úgy fogalmaztam a családnak, hogy ez olyan picit, mint a hullámlovaglás, hogy benne kell lenni a vízben nyakig. Nem tudom, hogy melyik hullám fog a leggyorsabban partra vinni minket, de biztos, hogy ha nem vagyunk ott, akkor ebből ki fogunk maradni, és valamelyik hullámon ott kell, hogy legyen a cég. Hála Istennek nagyon jó kondiba van, úgyhogy most kell, ilyenkor kell beruházni, ilyenkor kell fejleszteni. Mi bírjuk ezt a nyomást, úgyhogy nekünk ez nem akadály, inkább lehetőségnek tekintem.
És a borláb, meg a vendéglátás láb, meg a csopaki birtok, az meddig fejleszthető? Azon túl, hogy a nyakatokba kaptátok ezt a szép csomagot, akartatok pihenni, ugye, meg kimérni, de mi a vízió?
Folyamatosan fejleszteni kell. Én az étterem részéről tudom mondani azt, hogy mindig is fejlesztettünk, mindig bővítettük az étterem méretét, a konyha méretét, és ez így egymás után ment. Aztán tavaly évben volt az, hogy így év elején éreztem azt, hogy nagyon jó a konyhánk, de lehetne sokkal jobb is, és azért amit csinálunk, nagyobb maximalista, és azt mondtuk, hogy az, amit mi csinálunk, arra mi büszkék akarunk mindig lenni, és nem lehet benne baki, és akkor volt az, hogy a Mede Ádám, a Laurelnek a séfjét beszéltem, hogy vállalná-e azt, hogy felhozza arra a szintre az éttermet, amit ő is tud, meg amit mi szeretnénk. Aztán az annyira nem jött össze a régi csapattal, úgyhogy márciustól váltottunk, egy fél csapat csere volt, meg új konyhafőnök is lett, az Ádám lett az exekutív séf, a Ruga Andrea a head chef, és mondhatom azt, hogy rengeteget fejlesztettünk, új gépeket, meg minden, de olyan szintre emeltük a konyhát, amire tényleg nagyon büszkék vagyunk, aminek most arattuk le az eredményét éppen a múlt héten, mert a Dining Guide-ra meghívtak minket, mint éttermest is. A 10 étteremből, aki ott kínálta az ételeket, abból az egyik mi voltunk.
És a Tiboraitok voltak ott, ugye?
Tessék?
A Tiboraitok voltak ott.
És ugye? A VIP részen pedig a mi boraink voltak egyedül, és mellettünk csak pezsgősök voltak, tehát azt az elismerést, amire vágytunk, hogy igen, mi ezt akarjuk, azt megkaptuk. A 100-as toplistán a 37. étterem lettünk, a vidéki toplistán a 14-ek, és a progresszív éttermi listán a másodikok.
Úgyhogy... Az ő is a számok, anyu is a számok ember, fejből nyom minden adatot.
Igen.
Én nekem már régen le kellett volna háromszor nézni. Jó, azt nem mondtad, hogy ez meddig fejleszthető még? Meg
lehet fejleszteni még, de minőségben csak. Méretben már nem akarunk, hanem minőségben.
Tényleg elkezdtük egy kis helységgel, most már az étterem elfoglalt, mindenhonnan kiküldi a borászati kellékeket, stb. Menj hátrább, menj hátrább. És a hűtőkamrát építettünk ebbe az évbe, fagyasztókamra lett, ez mind hely.
Te veszíted a területet.
Én veszítem a területet.
Folyamatosan veszted a tőkéket.
Uralja az éttermet.
Hát azt a részt legalábbis.
Én már a pincét a padlásig mindent el kell raknom a borászati dolgokkal, de azért megvagyunk. A lényeg az, hogy nagyon jó csapatunk van, nem csak tehát az autós, az étterem és a borászati oldalon is. 6. éve a borászatot. Én nem vagyok szakmai borász, én csak nagyon szeretem és tanulom a szakmát. Bakó Ambrus, egy mikrobiológus, szőlészborász, valamikor tanár volt a Keszthelyi Egyetemen, és ő végzi ezeket a feladatokat, minket irányít, és a boraink tényleg iszonyú stabil állapotban vannak. Éppen most fogok egy olyan készletet, ilyen 8-10 éves fehérborokat is még stabil jó állapotban visszakóstolni, és nem a csapba, hanem hát még lehet kortyogatni, ami hát úgy különlegesség. Annó régebben a 3 éves fehérbor az már nem volt iható, ma eljutottunk technológiába oda, és én minden lovat megadok, hogy fejlődjen a borászat, bor és színvonalunk.
Csak hagyjanak neked területet még.
Csak hagyjanak egy kis területet. Igen, és hát mindegy, most 5,5 hektáron működünk, és körülbelül ez a 25 és 30 ezer palac közötti termelést szeretnénk az étterembe eladni.
Én ezt úgy látom, hogy az István még szeretne, volt egy ilyen, ki nem mondodok, még az 1-2 hektár elférne valahogy. Szerintem vissza nem tudja szerezni az étteremtől, rendben van, de van egy közös ebben a két történetben, az autós történetben is, meg az alkoholos történetben is szerintem, de majd mondjátok meg, ha nem. Most mind a kettő azért furcsa helyzetben van, a fiatalok a világon vagy Európában inkább mobilitást akarnak már, nem feltétlen tulajdonolni autót. Aztán az alkoholfogyasztási szokások változása, hogy nagyon sokan egyáltalán nem, nagyon sokan a nulla felé, vagy a light felé. Van már alkoholmentes ginetek komolyan?
Igen. Igen. Nagyon sok borkóstolót tartunk, lánybúcsút, legénybúcsút, főleg lánybúcsúból nagyon sok van, és hogyha valaki vezet, akkor ő is szeretné ugyanúgy inni azt a koktélt, vagy azt a bort, viszont hát alkoholmentes kell. Borból nincs alkoholmentesünk, de ginből már van.
És hát a boton... drága műfaj, ugye? Mert hát 1 milliárd forint egy olyan szerkentyű, ami kivonja mondjuk a tömény alkoholból az alkohol.
Arra nem hajtunk rá.
Igen, csak jó, tehát csak azt akarod mondani, hogy ezek a trendek vannak, most mind a kettőben nektek ügyesen kell vitorlázni tovább.
Igen.
Mondjuk ezen a lábon, a vendéglátás lábon, és akkor érdemes Botondot is szóba hozni, mert ő ennek a generációnak a tagja, mint unoka, hogy ő hogy képzeli, hogyan lehet az E-generációt leültetni, azt, hogy megtanulja élvezni azt a környezetet, azt a terméket, jaj, de csúnya szó, de azt a fajta érzelmet, amit ti közvetíteni akartok a boron, a vendéglátáson keresztül. Szóval mifelé indultok el?
Hát a Botond tavaly kitalálta, hogy borkoktélnak kellene lenni a saját borainkból, és akkor egy nagyon neves céggel, aki ilyen koktélokat készít, azokkal legyártatott, úgyhogy szinte, azt hiszem, 7 féle ilyen termékünk van, amit nagyon-nagyon szeretnek a vendégek, amit megtervezték azt, hogy az hogyan nézzen ki, milyen díszítéssel, tehát annak pontosan úgy kell lenni, és a mai fiatalok szeretik a koktélokat.
És ezáltal... Nem sajnáltad az alapanyagodat?
De abszolút nem, elfogyott a bor.
Jó,
igen.
Jó,
igen, tehát ez abszolút, igen. Tehát a fiataloknál sikeres volt, és a Botond is tényleg úgy volt vele, hogy ezeket a dolgokat ő hozza be az étterembe, mert ő, hogy milyen legyen a szalvéta, milyen legyen a pohár, milyen legyen tehát az étlap, a dizájnban teljesen, milyen zene legyen, tehát ez mind az ő alkotása, hogy itt tényleg jó legyen minden, amit a fiatalok is, mert nagyon sok a fiatal vendég. Tehát sajnos a mi korosztályunkból van már kevesebb, és az a 40, 50, de az a 20-30 a legtöbb. És erre nekünk fel kell készülni.
Igen. A matricával, a vinyettával, a terítéssel, a zenével, igen, és a borfajtákkal is.
Így van.
Őket kell tudni valami módon.
Könnyű borok legyenek. Igen, igen.
Hát ez komoly dilemma. Mert ezt nem lehet nagyon gyorsan átalakítani, hogy most én mit ültettem el, az majd 3 vagy 5 év múlva fordul termőre, ez a ti területetek, én nem tudom. Tehát nem lehet holnap után ezt megváltoztatni, akkor most kék abrosz helyett pirosat rakok föl.
Igen, sajnos ez megvan, ez a dolog a szőlőnél, de hát igyekszünk mindig az ízlések irányába mozdulni. Piroska említette a lánybúcsút, nem tudom mitől. Annyi lánybúcsú van nálunk, hogy ez nem
olyan helyesek.
A fiúk azok most elmennek mit tudom, kocsmázni, meg jó berúgni, meg minden. Ők belülük jóval kevesebb jönnek, de messze nem annyian. A lányok felfedeztek, mint minket, és vagy egymásnak adják a kilincset, nem tudjuk, de minden héten két-három lánybúcsú jönnek a nagy fátyolba, és nagyon jól fogyasztanak.
Kultúráltan,
nagyon szépen, elegánsan. Van pince látogatás is bevezetve, lányoknak szeretnek lemenni a pincébe. És
fel is jönnek aztán.
Fel is jönnek, igen, kicsit nehezebben. De lényeg az, hogy működik a rendszer. Rengeteg ilyen születésnapi rendezvény, céges rendezvények vannak, és nekem mindig a legjobb vevő az, aki jól bevacsorázott, megkóstolta a borainkat, és a hóna alatt két kartonnal elsétál.
Hát ez az ideális. De ez nem, minden borászbarátom arra panaszkodik, hogy aki van, nem sok van sajnos, hogy de mindenki a borásszal akar találkozni, meg a tulajdonossal akar találkozni. Igen. És aztán már nem győződ, mert nem tudsz annyi borkóstolót, meg lánybúcsút. Tehát az is nagyon nehéz, és nagyon ki kell találni a csapatot, aki aztán, most én nem fogok ráérni, ne haragudj barátom, de még sokkal jobbat fogsz kapni, persze ezt nem fogják elvinni, de hátha. Tehát ez is egy komoly. Tehát a stáb az összesen, azt nem is beszéltük meg, összesen a Petrányi cégcsoportban hány ember alkalmazott?
Közel 400-an vagyunk. Közel 400. Igen. Én azt szoktam mondani, hogy mi már emberekbe fektetünk, szakemberekbe fektetünk, és minden részben meg kell találnunk azt a legjobb.
A kulcsfigurát.
Azt a kulcsfigurát, aki meg tudja tartani a legjobb borkóstolót, aki tudja vezetni az éttermet, aki tudja vezetni a konyhát, aki az egészet szakmailag tudja irányítani, annak a részterületnek ő legyen a legjobb embere.
Egy kormányost keresünk, ugye?
Hát
A vitorlásra próbáltam átevezni.
Mert ezek fél hadseregnek kéne, hogy működjön minden az országban. Hogyha mindenki betartja ugye a szabályokat, akkor rend van. És igazából mi erre törekszünk, hogy azok a kollégák is találják meg a számításaikat, mi is találjuk meg, de a nap végén nagyon precízen mindenek jól kell, és összehangoltan kell működni.
Ez jó végszó lenne, de azért mondjál, még van időnk, és még beszélgessünk máshoz, de a kék szalagot most nem engedem el.
Igen.
Ott kormányos voltál, ugye?
Úgy lett, kormányosként nyertem kék szalagot, igen, 2019-ben, ami mondhatom, hogy viszonylag kevés embernek adatik meg, mert ennek van egy ilyen történelmi listája, hogy ki kerül fel erre a listára, és... Igen, hát azt szokták mondani, hogy az nyeri a kék szalagot, akinek a tó megadja ezt a jutalmat. Mi ugye ez természeti sport, picit összefügg a borászattal, összefügg azzal,
látod,
hogy...
is a birtokot, nem?
Hát
látod, hogy mi... a birtokon látni a kék szalagot.
Kék szalag reggelink van, így van. Tehát, hogy, igen, tehát hogy aki együtt él a természettel, az ugye ismeri ezeket a széljárásokat, hogy csak egy egyszerű példát mondok, hogy ott Fonyódtól egy picit följebb vannak azok a hátsó mocsarasabb részek, ott teljesen másképpen melegszik fel a szárazföld, és ugye a tónak a hőmérséklete és a szárazföld eltéréséből, amikor szélcsendes időszakok vannak, akkor milyen széljárás alakul ki, ismered kell a napóra járását, mikor bukik át a nap, milyen felhők
hol tartanak. Lenne a helye.
Én ott vagyok, nem, én szakmailag nem irányítom, de azért néhány bornév, mint apám kapálta, meg egyébek azok hozzám kötődnek.
Az, hogy reggelitek van, ugye kék szalag reggeli, meg az, hogy meg a nevek, az elnevezések, a borok elnevezés, ez az egész kreatív része a dolognak, az hogy zajlik a ti családotokban, amikor valamit ki kell találni, mondjuk ilyen apróságokat?
Igen, mondjuk a kék szalag reggeli az adott, mert a kék szalag rajtnak a napján, most már hosszú évek óta mindig szervezünk egy reggelit, egyébként mi nem reggeliztetünk, csak aznap, és akkor mindig különleges ételek vannak, és vannak, akik már előre, most már nem tudom, azt hiszem 60 hely már le van foglalva előre, és akkor jönnek kukerekkel, mi is adunk kukereket, és onnan tőlünk telibe látni a balatoni rajtot, és hát mindenki ott izgul a családtagjáért, és ott mennek el a hajók. Hát nekem az a nap az iszonyatos izgalom, mert...
Duplán, nem?
Duplán, igen, mert őt féltem, hogy jól csak sikerüljön neki, és azon kívül meg az étterembe is minden rendben legyen. Aztán vannak bornevek, amiket így közösen a család, tehát ez úgy például az apám kapálta, az a Zolitól jött, amit nagyon szeretnek a vendégek.
Derű is talán.
Van egy Racing Django nevű koktélunk, az a Zoli hajója, és hát így jönnek ezek az ötletek.
Mi azért a családban nagyon-nagyon megbeszélünk minden, tehát mindenki olyan szeretettel nyúl, akár az unokám, akár a menyem, hogy csináljuk ezt, csináljuk azt, legyen ilyen, legyen olyan, és akkor így abból mindig lesz valami jó, amit tényleg nem kényszerből találunk ki, hanem úgy ötletelve, és az nagyon jó dolog.
De lehet, hogy életetek egyik legjobb döntése volt, vagy talán legjobb kívülről, én mondhatom, mert nincs igazam, hogy ezt hagytátok ezt az autós dolgot. Igen. Így alakulni, és hogy ez egy ilyen második fantasztikus szerelmet, meg harmadik, meg nem tudom hányat találtatok. De miért? Mert értem, csak ha már jöttek a mondatok, hogy nem reggeliztettek, ugye? Tehát nincs reggeli. De nyilván akarnak, szeretnének.
Persze.
Meg szeretnének ott aludni. Meg
igen. Igen.
Tehát ez egy piszok nehéz dolog ezt meghatározni, hogy én hol húzom meg a végső határt. Oké, borászat, oké, nem tudom, vendéglátás, kisbolt, de ide turista ne jöjjön.
Mindennek van határa, a mi képességeink, erőnknek is. Tényleg nagyon sokan kérnének szobát, és azt mondtuk, hogy azt nem.
Azt nem tervezzük, azt mondtuk.
Volt erre ötlet, de mondtam,
hogy a jövő, azt nem tudjuk.
Biztos, hogy nem fog ezzel foglalkozni. Mert a fater viszi a borászatot, ugye az egy férfias, maszkulin dolog. Édesanyám biztos, hogy tudná irányítani, de én nem szeretnék többet.
De nem szeretném már ilyen
tenni rá. És tehát azért mind a kettő egy külön szakma, tehát hogy igen. Ott egy, nem tudom, egy panziószállodát üzemeltetni, az is embert igényel.
Hát azért van választási lehetősége most, de ti is átnyúltok mindenféle területen, és ez tiszta jó, hogy itt az energiák, igen, hogy adódnak össze, de neki tényleg van most lehetőség. Most nyilván most ebben az időpillanatban talán az egyetem meg a vizsgák, mert azért leginkább a vendéglátás, igen, meg a gasztronómia érdekli.
Hát igen. Volt egy két hét, amikor tavaly ő ott dolgozott, azt mondta, hogy meg akarja ismerni, és reggeltől estig, tehát éjszakáig, ameddig be nem zártak, addig ott volt. Hát egy vacsorára nem jött haza, nem, ő a többiekkel van. És akkor ő ott mindent látott, hogy mit kellene fejleszteni, mi az, amit másképp kellene csinálni, és ez egy annyira jó volt, mert hiába vagyunk oda, nem vagyunk benne a dolgokban, és azért, tehát nem én csinálom a koktélokat, vagy bármit, de hogy akkor ott mit fejleszünk, tehát ő meg teljes mélységig benne volt.
Na jó, de puhult a generáció, mert az, annak idén 10 évesen már az alkatrészekkel rohangált, azon is mulattam magam, hogy soroltad a Trabant, a Warburg, a Dacia, a nézőknek a 3/4 azt se tudja, hogy miről beszéltünk. Szóval te 10 évesen voltál befogva, itt már kapott egy kis laufot.
Itt annyit hozzátennék, hogy nekünk mindig voltak ilyen apa-fia megállapodásaink, és én a vendéglátásra úgy tekintek, hogy ott van a legtöbb ügyfél interakció. Tehát ott van, aki, nem tudom, mandulatejjel kéri a kapucsinóját, van, akinek ne tegyenek rá szívet fahéjból, mert ő azt nem szereti, a harmadiknak hideg, meleg, meg egyébek. Mindenfajta ügyfélre találkozik az ember. Tehát, hogy egy nap legalább van minimum 50 találkozásod ügyfélel, akivel 2-3 mondaton belül meg kell értsed, hogy ő mit akar, hogy akarja.
Hogy ez edzés.
És hogy ezt le kell, hogy fordítsad arra, hogy te hogyan tudsz kapcsolatot teremteni. Igen. Tehát aki jó vendéglátós, az a kereskedelemnek minden részébe megtalálja a számítását, és én kértem őt, hogy minimum 2 hetet töltsön el vendéglátásba, ha már ráadásul ott van egy ilyenfajta érdekeltségünk, mert hogy ebből piszok sokat fog tanulni. És akkor ő így nagyon hamar rájött ennek az ízére, hogy mind lehetne, hogy lehetne javítani. Emlékszem, voltak ilyen pici üzleti sikerei, mindig ilyenekbe húzzuk egymást, hogy apa hoztak tortát egy szülinapi eseményre, és hogy hát az hogy számoljam föl? Hát azt mondja, fel kellett szolgálni, kellett vinni, felvágni, tányér. Hát azt mondja, az jó, hogyha 1500-ért adtam nekik, fiam, mondom, nagyon ügyes voltam, mondom, ugye szeletenként 1500-ért, és azt mondta, hogy igen.
Jó, hát hogy hogyan tovább, azt majd ő kitalálja egyébként.
Persze.
Mi nem helyezünk rá nyomást, tehát hogy azt látni kell, hogy a mai generációnak meg kell találni a saját útját, semmiféle olyan prést nem akarunk rátenni. Vannak olyan ügyek, amiket ő kikér magának, tehát hogy azzal ő szeretne foglalkozni, mert hogy ez nagyon jó, most pont egy ilyen külföldi investbe vagyunk benne, és azt mondta, hogy a 100%-ban akarja vinni, ha kell, akkor ő kimegy egy évre Németországba, és ott folytatja a jogi tanulmányait, de ő ezt csinálni akarja.
És ebben még beleszóltok ti is, vagy itt már akkor csak az édesapa osztja a feladatot, vagy adja meg a lehetőséget, nem, vagy neki 2 szűrőn kell átmenni, ha bármilyen tudni.
Nem.
Ő sokkal önállóbb, tehát, hogy
önálló.
Igen, de ő hagyni kell.
nagyon határozott gondolkodású.
Beszámol mindenről.
Tudja, hogy mit akar, és jó, nagyon jó elképzelései vannak, és mi ezt díjazzuk természetesen. Úgyhogy hát segítjük inkább benne, de nincs, tényleg nincs prés, nincs kényszer. Hogy menjen, olyan, mint egy csikó, aki tele van energiával, és
vagy egy jó vitorláshajó, nem?
És kapitányos,
vagy kormányos úr. Azon gondolkozom, hogy az Isten után az első az a kapitány, ugye volt egy ilyen hajós mondás, akkor a kormányos az a második, ugye?
Az második, ugye? Jó.
Ez a sor. Jó, igen. Nagyon sok sikert a születhez, meg sok mindenhez, meg ahhoz, köszönjük, hogy még legyen újabb és újabb lehetőség, meg terület, meg szerelem, mert igen, van itt még potenciál, nagyon szépen köszönöm nektek. Petrányi család volt nálunk a Turizmus Caféban. Piroska, Petrányi Piroska, Petrányi István, Petrányi Zoltán és Botondot is számítsuk bele a képbe, mert sokat beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megtiszteltek.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.